Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz, örök Isten. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istenek ígéjét úgy, amint az megírva található, és szól hozzánk Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második leveléből, a 12. fejezetből, a 2-tól a 10. terjedő versekből. Ezt a hosszabb igeszakaszt helyünket elfoglalva hallgassuk meg alázatos szívvel és figyelemmel. A korintusi levél, második korintusi levél 12. fejezetének a 2-tól a 10. terjedő versei az ökumenikus egyházi naptár szerinti mai napra kijelölt újszövetségi igeszakaszok egyike. És így szól ez az igerész. Ismerek egy embert Krisztusban, aki 14 évvel ezelőtt elragadtatott a harmadik égig. Hogy testben ne vagy testen kívül nem tudom, csak Isten tudja. Én tudom, hogy az az ember, hogy testben ne vagy testen kívül nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a paradicsomba, és olyan kimondhatatlan beszédeket hallott, amelyeket ember el nem mondhat. Ezzel az emberrel dicsekszem, nem pedig önmagammal, ha csak az erőtlenségeimmel nem. Pedig ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert igazságot mondanék, de mérséklem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall, még a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék az el tőlem, de ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban. Mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Isten áldás legyen az ő igéjének hallgatásán, szívünkbe fogadásán, jöjjetek testvérém, emeljük fel szívünket, hajtsuk meg fejünket, és elcsendesedve imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy ma is alkalmat készítettél nekünk a veled való találkozásra. Urunk, nem vagyunk mi méltók, sem pedig alkalmasok arra, hogy színed előtt megállhassunk, hiszen annyi minden választ el minket a te hiánytalan jóságodtól és örök szeretetettől. Mégis, Urunk, most igéd bátorítására, Krisztusban megmutatkozott kegyelmedért és szeretetedért szólunk hozzád, és szólítunk meg téged. Tudjuk, Urunk, hogy már akkor hallod imánkat, amikor az még kimondásra sem került, csak éppen a szívünkben megszületik. Légy hát velünk ma is olyan jó, amilyen mindig is voltál velünk, és amilyen akkor is leszel, ha elhagyjuk ezt a földi világot. Hadd legyen, Urunk, örömteli ez a vasárnap, hadd fogjuk fel ajándékaid bőségét, lehessünk áldott csendben, taníts, bátoríts, vigasztalj minket, adj nekünk békességet. Jézusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Kedves testvéreim, az ige hirdetésére és hallgatására készülve a 274. dicséretünknek a 3. versét énekeljük el. Csak légy egy kissé áldott csendben, így kezdődik ez a vers. 274. dicséretünk 3. versét énekeljük el.
Thank you.
Kedves testvérem, Isten igéje, amelynek alapján az ő szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek. Megírva található az előbb elhangzott ige szakaszban, Pál apostol Korintusiakhoz írt második leveléből, a 12. fejezetből, most újra külön kiemelve a 6-tól a 9-ig terjedő verseket olvasom. Pedig ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert igazságot mondanék, de mérséklem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall, még a kinyilatkoztatása különleges nagysága miatt sem. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe a sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék az el tőlem, de ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. Eddig Isten írott ígéje, foglaljuk el helyünket, testvéreim. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, amikor megszületett a kisfiunk, és szüleim nagyszülők lettek, és aztán, ahogy nőtt a gyermek, egyre többet volt náluk, egyre többet volt velük, akkor úgy szüleim többször elmondták nekem, hogy ők tulajdonképpen ezt nem is igazán értik. Mármint azt, hogy az ő rossz gyereküknek, aki én volnék, szóval, hogy az ő rossz gyereküknek hogy lehet ilyen csodálatos gyermeke, aki tehetséges, ügyes, okos, és már ilyen kicsi korban is, hát szóval, hogy ők ezt tényleg nem is értik. Biztosan magától lett ilyen, mondták nekem, mert hogy nem tőlem tanulták az egészen biztos. Én nem szálltam velük vitába, úgy magamban tartottam a gondolataimat, de azért, hogy nagyon bízom benne, és nagyon bízom abban, hogy azért talán mi is hatunk a gyermekünkre, hogyha ez jó dolgokat eredményez. Mert hát ugye a szülők hatnak a gyermekekre, mint ahogy mindannyian hatunk egymásra. Ismerjük jól ezt a híres mondást, senki sem lehet sziget önmagában. És még hogyha gyakran hangoztatjuk is azt, hogy engem nem érdekel más véleménye, milyen büszke mondat ez, milyen büszke kijelentés ez, mégis én azt gondolom, hogy nem tudjuk magunkat attól függetleníteni, hogy mások mit gondolnak rólunk. Miért is mondom mindezt itt az ige hirdetés elején? Pál apostol Korintusba készül, ezért írja ezt a levelet, és mielőtt ő oda menne, már vannak, akik beszélnek róla, már vannak, akik a hírét keltik, elmondják a véleményüket róla. Leginkább úgy, vagy leginkább azért, hogy ellehetetlenítsék. Hogy lejárassák, mondják, hogy hát milyen emberi ső, amikor messze van, akkor ugye nagy szava van, de itt olyan jelentéktelen ember, nem is apostol, hiszen nem is volt ott közvetlenül a Krisztus követők között. Egy beteg ember, aki egy betegséget hordoz, hogy lehetne hát áldás az ő életén? Szóval próbálják lejáratni az apostolt, és az apostol felteszi a kérdést a korintusiaknak, kinek gondoltok akkor hát ti engem? És azt gondolom, testvéreim, hogy ez mindannyiunknak a kérdése, ki vagyok én mások szemében, mit gondolnak mások rólam. És nem csak, hogy mindannyiunk kérdése, de mindennapos kérdés is, talán ma reggel is, amikor felkeltünk, akkor minden bizonnyal egy kis időt szántunk arra, hogy tükörben nézzünk, hogy elgondolkozzunk azon, hogy milyenek vagyunk, milyen lesz a napom, kikkel fogok találkozni, és milyennek szeretném, ha ők látnának engem. Azért gondolkozunk ezen, mert ahogy kilépünk az emberek elé, már nem tudunk ellépni azelől, ahogy ők tekintenek rám, ahogy ők véleményt fogalmaznak meg rólam. A feleségem, a férjem, a gyermekem, a szüleim, a munkatársaim, azokkal, akikkel kapcsolatba kerülök egy nap, ismerősök vagy idegenek, akikkel talán órákat töltök együtt, vagy csak néhány percet, de nem mindegy, hogy mit gondolnak rólam. Nem mindegy, hogy kinek látnak engem. És ezért fontos az, amit Pál apostol itt elmond, amikor felteszi tulajdonképpen a kérdést, hogy vajon mit láttok ti rajtam, kinek láttok engem, és mi a szándékom, mit szeretnék, hogy kinek lássanak engem? Azok, akikkel találkozom, akikkel együtt élek, akikkel kapcsolatban vagyok, kinek lássanak engem? Az apostol azt mondja, hogy ő azt szeretné, hogyha ne tartsák őt többnek. És milyen furcsa ez, mert azt gondolom, hogy mi sokszor törekszünk arra, hogy többnek tartsanak bennünket annál, mint ami vagyok. Van egyfajta külső kényszer is ez irányban, hiszen vannak elvárások. Hányszor hallunk olyan történeteket, amikor valaki munkát keres, és persze a munkaadó fiatal embert vár, de sok-sok tapasztalattal, értsen mindenhez, adjon többet, mint ami ő maga. És elmondják emberek, hogy bizony sokszor hazugságokra kényszerülnek. Hazudni kényszerülnek, mert nem elég az, aki ő, ahhoz, hogy megkaphassa azt az állást, ahhoz többnek kell magát mutatnia. Van egyfajta ilyen külső kényszer. Aztán ez a külső kényszer van, hogy átalakul belső kényszerré. Gyerekeknél látjuk, ugye iskolában hány gyermeknek a félelme az, hogyha én nem tudok többet mutatni, mint amire egyébként telik, amin egyébként van, akkor majd kiközösítenek, nem fogadnak el, nem szeretnek. És hát megmarad velünk ez, és sok minden ki is szolgálja azt, hogy mi többnek mutassunk magunkat, mint amit vagyunk. A közösségi oldalakra felteszük a fényképeket, ami 10-15 évvel ezelőtt készült, mert akkor úgy érzem, hogy azért több voltam, mint ami most vagyok. És inkább azzal szeretnék dicsekedni. Persze nem használjuk ezt a szót, hogy dicsekedni, inkább azt mondjuk helyette, hogy hát ezt kommunikáljuk, így mutatjuk meg magunkat, így fejezzük ki magunkat. Igyekszünk szebbnek, okosabbnak, szerethetőbbnek látszani. Lássanak mindig mosolygósnak. Akkor is, ha mondjuk éppen megszakad belül a szívem. Vagy lássanak mindig erősnek, akit ha megkérdezik, hogy vagy, akkor azt mondja mindig, hogy soha rosszabbul. Pedig dől össze benne és körülötte minden. Vagy lássanak többnek abban, hogy én mindenhez értek. Minden témában otthon vagyok, mind emberileg, mind szakmailag, szakértően, érzékenyen, mélységben tudok megnyilatkozni. Lássanak többnek. Lássanak többnek, mert sokszor többnek kell látszani, de van, amikor talán már én magam is elhiszem, hogy több vagyok. Csak az a veszély ennek, hogyha azt kell hordoznom, ha nem engedhetem magamnak azt, hogy az nem én vagyok, aki ez a több, akkor a több az rám nehezedik. És akkor ez alatt a több alatt én összeomlok. Mert nem bírom el azt, amit mutatni akarok. És oda jutok, hogy lássatok többnek, de közben minden elfogy. Még az is, ami van, és semmi nem marad. Pál apostol nem akarja, hogy őt többnek lássák. Pedig éppen akarhatná, vagy éppen lenne rá alapja, hogy azt mondja, hogy engem láthattok többnek. Hiszen beszél egy különleges kinyilatkoztatásról. Itt ugye ez a történet, ez a rész, amit olvastunk, egy csodálatos kinyilatkoztatással kezdődik. Egy emberről ír Pál, akinek valami nagyon különleges Isten élményben volt része. Tudjuk jól, önmagáról ír. Ő volt ez az ember. Csak éppen nem akarja, hogy többnek lássák őt. Azért szól így, azért távolítja el magától ezt az élményt, mert nem akar többnek látszani, mint akiknek ír, még akkor sem, ha van erre alapja. Nem akarja lerohanni őket. Nem akar visszaélni ezzel. És olyan érdekes az, ahogy olvassuk itt az első versekben, hogy többször írja le Pál ennél az eseménynél, hogy tudom, nem tudom, csak az Isten tudja. Mint hogyha valamiféle zavarban lenne. Mint hogyha ön maga sem tudja, hogy írjon erről úgy, hogy ő nem akar többnek látszani. De ugyanakkor ez nyilván egy fontos élmény neki. Nem akar vele hivalkodni, nem akar vele dicsekedni. Fontos neki, de nem akar ezzel visszaélni. Valaki mesélte egyszer, és így ez jutott eszembe, amikor olvastam ezt az ige szakaszt, hogy a nagybátyja egy tehetősebb ember volt, és vett magának egy aranyórát. De nem akarta, hogy ez csillogjon, nem akarta, hogy hivalkodjon, és ezért fehér aranyból vette ezt az órát, más nem látta, más nem tudta, neki éppen elég volt, hogy ő tudta, hogy mit hord a csuklóján. Nem akart többnek látszani, nem akart hivalkodni. És valahogy Pál apostol is így van, hogy ez az élmény, ez ott van az ő életében, ezzel lehetne, hadd mondjam így, villogni, csillogni, dicsekedni, de nem akar vele dicsekedni. Neki nagyon fontos, de nem akar vele hibalkodni. Nem akarja, hogy többnek lássák a kinyilatkoztatás különleges nagysága miatt. De, és van egy másik gondolat is, nem akarja, hogy többnek lássák a tövis miatt. Leírja itt nagyon őszintén, hogy szenved, hogy betegsége van, de nem szeretne a szenvedéssel sem többnek látszani a korintusiak szemében. Sokszor mi azt gondoljuk, hogy talán a szenvedés önmagában többé tesz bennünket. Pál apostol nem gondolja ezt. Nem erénynek gondolja a szenvedést, hanem elfogadja. És nem is a szenvedéssel akar ő kitűnni, vagy nem is erről beszél, hanem arról, hogy igazán, amit ez okoz a szenvedés, a gyengeséget fogadja el. Ő tudja, hogy egy gyenge ember. Nem akar többnek látszani, mert tudja, hogy gyenge. Nagyon érdekes volt, nemrég olvastam egy interjút Grecsó Krisztiánnal, az íróval, aki nemrég egy súlyos betegségen esett át, és ő írja ennek kapcsán, hogy ebben a betegségben megélte a kiszolgáltatottságot, megélte a teljes alázatot, hogy az ember valóban elveszíthet mindent. Hogy az ember mennyire ki van szolgáltatva, mennyire gyenge tud lenni. És aztán elmondja, hogy miközben nagyon sokat szenvedett, a szenvedés történet neki nem segített. De a gyengeség felvállalása, elfogadása az igen. Pál apostol is így szól, nem a szenvedés miatt akar ő többnek látszani. Sőt, azt mondja, hogy a szenvedés az engem gyengévé tett. De itt, ebben a gyengeségben, ebben mutatkozik meg, és itt tud válaszolni arra az apostol, hogy mit szeretném, ha mit látnátok bennem. Ne azt, aki erős lehet, és a kinyilatkoztatások, és ilyen kinyilatkoztatásokban van része. Ne a szenvedőt lássátok önmagában, hanem lássátok a gyenge embert, de sokkal inkább azt, akinek a gyengeségében ott van a Krisztus ereje. Ne engem lássatok, ne is csak az én gyengeségemet, hanem az én gyengeségemben a Krisztus erejét. Végső soron a Krisztust lássátok. Az apostol elfogadja, hogy ő nem több, hanem kevesebb, nem erősebb, hanem gyengébb, hogy a Krisztus ereje lakozik bennem. És ez vezet el a válaszhoz, hogy én ki akarok lenni mások szemében. Hogy én nem akarok se több, se kevesebb lenni, mint aki a Krisztus által vagyok. Mint akinek az életének a sokféle gyengeségében, erőtlenségében megjelenik a Krisztus, és ő formál engem. Mert önmagamban gyenge vagyok, önmagamban erőtlen vagyok. Mert nem tudom elhordozni a szenvedést sem, de nem tudom elhordozni a sikert sem. Hány olyan sorsot ismerünk, hány olyan sorsról tudunk, hogy vannak helyzetek az életemben, amik áthúzódnak egy életen át. Talán még valahonnan a felmenőimtől is örököltem őket, és ezeken nem tudok úrrá lenni. Legyek bármilyen körülmények között. És eljárhatok benne tartalom nélküli szerepeket, elhazudhatok tartalom nélküli szerepeket, hogy többnek látszódjam mások előtt, meg többnek látszódjam önmagam előtt is, de valójában elfogyok, de valójában elveszek. És amikor az apostol odaállít bennünket Krisztushoz, és azt mondja, hogy az én gyengeségemben a Krisztus ereje mutatkozik meg, akkor ebben tudom megmondani azt, hogy ki vagyok én. Mert az apostol nem önmagamban vizsgál engem, hanem Krisztussal együtt. Hanem úgy, hogy Krisztussal együtt odaállunk az Isten színe elé. Mert az Isten színe előtt önmagamban nem tudok több lenni, mint ami vagyok, nem is kell, és nincs is értelme. Mert az Istennel, az Istentől látom azt igazándiból, hogy milyen is vagyok én. Onnan látom azt, amilyennek az Isten lát engem. Erőtlennek, gyengének, olyannak, aki elbukik, aki céltévesztett, és ezért bűnös életet él, aki nem tud megállni az Isten előtt. Mert eltávolodtam tőle, mert elszakadtam tőle, és nap mint nap elszakadok tőle, Mert nem úgy élek, hogy ő benne bízzak, nem az ő belévetett hit vezéri az életemet, nem az ő szavának engedelmeskedem. Ilyennek lát engem az Isten, aki pont emiatt elbukik. De erőtlen vagyok, gyenge vagyok, de én helyettem a Krisztus állt meg az Isten színe előtt. Az a Krisztus van ott helyettem, akinek az erőtlensége volt olyan erős, hogy az én erőtlenségemet elhordozza. Hogy az én bűneimet elhordozza. Hogy a kárhozatot elhordozza helyettem. És hogyha őt elfogadtam, akkor általa vagyok, aki vagyok. Nem több és nem kevesebb, mint akit Krisztusért az Isten gyermekévé fogadott. Akinek megbocsátott és akit vezet. Aki önmagában gyenge vagyok, de ezt a gyengeséget nem hazugságokkal akarom kitölteni, hanem a Krisztus erejével. Annak a Krisztusnak az erejével, aki hordozza, felemeli az életemet a töviseivel, a szenvedéseivel együtt. Talán nem látványosan, talán nem úgy, hogy az én, hogy az önmagam, az ego az előtérbe kerüljön, talán úgy, hogy én nem is vagyok tudatában annak, hogy ő formálja az életemet, mert én csak annyit tudok, hogy én gyenge vagyok, és Uram, kérlek, hogy ebbe a gyengeségbe jöjjön be a te erőd, legyen ott a te erőd, és akkor ő formálja majd az életemet. Lehet, hogy ezt én észre sem veszem. De ezt szeretném, hogy ilyennek lássanak, hogy a Krisztus erejét lássák bennem, hogy Krisztust lássák bennem, az ő életet formáló hatását. Legyek az, akiben a Krisztus ereje munkálkodik, hogy legyenek így szép, felemelő, különleges helyzetei az életemnek, nem azért, hogy dicsekedjem, hanem hogy megtapasztaljam, hogy ő jelen van és segít engem minden gyengeségem ellenére. Hogy tudjam azt, hogy amim van, az tőle kapott ajándék. És ami rossz és ami nehéz, az nem büntetés, hanem, hadd mondjam így, az a tér, ahol a Krisztus ereje megmutatkozhat. Vigasztalhat, erőt adhat, békességet adhat. Kedves testvéreim, jól ismerjük Calvin Jánosnak is azt a híres mondását, az institúciónak a felütését, egész bölcsességünk két részből áll, Isten és önmagunk ismeretéből. És amikor megismerjük az Istent, akkor látjuk a mi gyengeségünket. És amikor az Isten fényében látjuk magunkat, ez még inkább ott van. De olyan jó, hogy amikor az Istent látjuk, akkor láthatjuk Krisztust is. Akinek az ereje erős ahhoz, hogy a mi gyengeségeinkbe erőt adjon és megmutatkozzon. És amikor azt kérdezzük az apostollal együtt, hogy kinek látnak engem mások, amikor elindulok nap mint nap az utamra, és azon gondolkozom, vagy úgy megfordul bennem, hogy vajon milyen véleményt alkotnak rólam mások, kinek látnak engem, akkor valahogy ez az imádság lehet bennünk. Lássanak olyannak, amivé a Krisztus formál. Hogy a Krisztus erejét lássák bennem. Ami nem hazugság, hanem valóság. Végső soron lássák magát Krisztus bennem. És én ne akarjak se többnek, se kevesebbnek látszani, mint aki a Krisztus által vagyok. Amen. Jöjjetek testvéreim, emeljük fel szívünket, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, Te ismersz bennünket, és tudod jól, hogy mennyi mindenben szeretnénk többnek látszódni, mennyi mindenben szeretnénk többet mutatni annál, mint akik valójában vagyunk. Látod minden ezzel kapcsolatos hazugságunkat, amelyeket bűnbánattal vallunk meg előtted, és látod mindazt, amiben elfogytunk, amit elvesztettünk, amiatt, mert többnek akartunk látszani. Kérünk, emelj fel, kérünk, adj szabadulást ezekből. Elismerjük és megvalljuk előtted, Urunk, gyengeségünket, hogy önmagunkban nem tudjuk hordozni életünk eseményeit, hogy kevesek vagyunk, és annyi mindenben kudarcot vallunk, képtelenek vagyunk megoldást találni. Hálásak vagyunk Jézus Krisztusért, aki váltságot adott nekünk, aki erős ahhoz, hogy erőtlenségeinket hordozza, és ha hívjuk őt gyengeségeinkbe, akkor a Krisztus ereje lakozik bennünk, általa élhetünk gyermekeidként. Urunk, így hozzuk eléd minden erőtlenségünket és gyengeségünket, kérve kegyelmedet, hogy munkálkodj életünkben, adj szabadulást, És Urunk, mindazt, amit miatt aggódunk, mert tudjuk, hogy tehetetlenek vagyunk, hadd bízzuk rád, kérve, hogy cselekedj hatalmasan. Így könyörgünk, Urunk, a betegekért, betegeinkért, hogy légy az ő gyógyítójuk. Kérünk a gyászolókért, szomorú szívűekért, hogy légy vigasztalójuk, adj nekik békességet. Urunk, könyörgünk gyülekezetünkért, egyházunkért, hadd tudjunk hiteles bizonyságtevői lenni, hogy ne csak a gyengeségeinket lássák, ne csak a hibalkodásokat lássák az emberek, hanem téged lássanak és te rá tudjanak figyelni. Könyörgünk, Urunk, népünkért, Európáért, ezért a világért. Szabadíts meg, kérünk bennünket a vírustól, itt látjuk különösen is, hogy mennyire gyengék vagyunk. Légy irgalmas hozzánk. És Urunk, az elkövetkezendő hétre is, amire elindulunk a magunk gyengeségeivel, szeretteinkkel együtt, arra kérünk, hogy a te erőd kísérjen bennünket, te magad légy ott az életünkben, munkálkodjál, őrizzél és védjél minket. Rád bízunk most magunkat, Urunk. Amen. Mondjuk el együtt a mi Urunktól, Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete, és a Szentlélek megáldó, megszentelő közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen.